A mikrofonnál újra
Vukovics Milán
és Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót.
Most innen a stúdióból folytatjuk. Itt fogunk beszélgetni aktuális dolgokról, többek között
Clark Ádámról, aki 1811. augusztus 14-én, vagyis ezen a napon született, és ő volt az a skót mérnök, aki a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének a vezetője volt, illetve a budai váralagútnak a tervezője. Azt reméltük mi ma, hogy egyik leszármazottjával tudunk majd beszélgetni, de sajnos olyan helyen nyaralnak, ahol nem tudjuk őket elérni.
Hát azt hiszem, hogy nem a leszármazottja ez a volt diákom, hogy egy fiúról van szó, akinek az édesanyja ilyen angol nevet viselt, és úgy érdeklődtem, hogy hát honnan van ez a név.
Én pont ebből a névből arra következtettem, hogy rokon.
Hogy vajon, hát nem tudom, az édesapja esetleg valami angol hölgyet vett feleségül, de hát kiderült, hogy ez a család már másfél évszázada itt él Magyarországon. Nem a Clark Ádám leszármazottjai, hanem valami munkatársa, aki a Clarkkal együtt jött.
Értem.
És aztán ez a család, vagy ebből valaki itt is maradt, és hogy érdekes módon a név az öröklődött. Hát ezzel a fiúval szerettem volna beszélgetni, de hát ezt írta, hogy nyaral, nem tudom, hogy ott nincsen telefon vajon, vagy hogy van.
Lehet
ez.
Lehet olyan helyen.
Hát, már nem értem ezeket a fiatalokat, de nem baj. Szóval nem sikerült ez a beszélgetés, de hát az mindenképp érdekes, hogy akik ezt a hidat építették, azok közül valaki itt is maradt, és hát a leszármazottai azok itt élnek közöttünk. De hát biztos, hogy olyan nagyon sokat már ők sem tudtak volna mondani a Lánchídról, viszont a Lánchíd különböző évfordulóira a posta bélyegeket is adott ki, vagy te Igen. magad is foglalkoztál ezzel.
1949-ben Vertel József, aki épp 100 évvel ezelőtt született, tervezte az első Lánchíd bélyeget, és a 150. évfordulóra pedig én bocsátottam forgalomba egy bélyegblokkot, amelyet orosz
valaki tervezett. Orosz
bocsánat,
András.
Én a névamnéziám az ugye most Orosz István grafikus művész tervezett. Nos, a Lánchíd azért az életünkben nagyon fontos szerepet töltött be, túl azon, hogy bélyegek is megörökítették, és valahol egy szimbóluma is Budapestnek. Pestet Budával köti össze, ez volt az első ilyen híd, ami állandó hídként funkcionált, most épp szintén felújítás alatt van, de nem csak az embereket érinti bármilyen szempontból, hogy funkcionálisan használják, hogy megcsodálják a szépségét, hanem ez tette az irodalmárokkal is. És mit is találtál, Milán atya?
Hát sok mindent. Ugye egyrészt Fekete István is ír a Lánchídról, és leírja azt, hogy valahogy hát az édesapjához pont úgy került közel már a gyerekkora után, hogy egyszer átsétáltak az öreggel a Lánchídon, és akkor a Fekete István valahogy akkor ilyen 20 éves fiatal emberként így azt mondta az apjának, hogy hát amikor én ilyen nagy vizet látok, én mindig szerelmes vagyok. És akkor erre az apja azt mondta, hogy én is. És akkor valahogy hát ilyen kamaszkori, meg gyerekkori konfliktusok, meg nem tudom, meg nem értések után valahogy úgy élte át a Fekete István, hogy hát önképpen ő mennyire egy fából van faragva az apjával. Minden esetre ugye a maga lánc szerkezet is érdekes, hogy ugye 1849-ben avatták fel ezt a hidat, 1839-ben kezdték az építését, hogy ugye vagy sokkal sűrűbbre építették a pilléreket, és akkor ugye ilyen kőboltívek tartották a hídnek a szerkezetét, vagy pedig hát ugye későbbiekben már ugye kábelhidakat építenek, tehát ahol kábelkötegek tartják a hidat, ugye ilyen például az Erzsébet híd.
Igen.
De hogy 1800-as évek közepén nem tudtak még ilyen hosszú kábelt húzni. Tehát azért lánc szemekből, tehát vasból készült láncszemekből, egymásba fűzött láncszemekből áll a hídnak a tartó szerkezete, tehát mondjuk ezért lánchíd, és hát nyilván a korabeli technológia az erre volt képes, de hát nagy dolog az, hogy így is két pillérrel végül is hát át tudták hidalni a folyót. Na minden esetre Illyés Gyula is írt egy verset a lánchídról, másfél perc, és ezt ő maga fogja elmondani. Nem biztos, hogy annyira nagyon jól artikulál mindig, de hát reméljük, hogy azért jól érthető lesz a versmondása.
Széchenyi higgya, hány könyvet írt, és valamennyinél többet ér ez a híd, hogy él? Egy mondandón, mit nem papírlapokra bízott ki, észbefogta és létrehozta, egy derék eszmén járok át naponta. Napi örömöm ez a jó anyagba burkolt közölnivaló. Vigaszom lép nem e szép értelmi sok vason, egész mozgó testemmel olvasom. Kézzel érinthetek egy győzedelmet. Ledönthették, amit ő megteremtett, akár a jó fa tőből újra serkedt. Egész lényemmel értek valamit, valami boldogító igazit, így szól a szívkez. Dehogy hal meg a gondolat, míg ember él a nap alatt, itt mindig híd lesz. Egy eszme itt látod, örökre működik, mint csoda óra. Pedig csak ember volt, hány elbukás tudója, a fölhúzója.
Hát ennyi volt a vers, de egy másik szöveget is találtál.
Adi Endrétől találtam egy prózai szöveget a Lánchídról, pontosan 1908. január 17-én a Budapesti Naplóban jelent meg ez az írás, amelynek a címe a Lánchíd levele. Haj, Széchenyi István, téged ugyan hiába nevezettel Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak, és engem is hiába csináltattál, hogy hirdessem Magyarország dicsőségét. Pestet és Budát összekötöttem, s már azt hittem, hogy Pestet nem is Budával, de Európával kötöttem össze. Vén híd vagyok, aki sokat láttam, s akit Henci sem tudott elpusztítani. De most öregen, rozogán, javítás előtt úgy képzelem, hogy el kell múlnom. El kell múlnom, mert Magyarország az én keletkezésemmel ősibb múltba süllyedt. Ha Magyarország megint úgy él, mint a Lánchíd előtt, miért maradjon meg akkor a Lánchíd? Az udvari táncestélyre fogtak, robogtak keresztül rajtam, fogatok robogtak keresztül rajtam. Emlékezem, hogy még István Nádor is megfizette a vámot, amikor rajtam keresztül hajtatott. Az új urak, az új magyar urak ingyen mehettek Pestről Budára. A hídvámos és a rendőr lekapták a kalapjukat, s kézzel-lábbal intették, hogy nem kell pénz. Soha ilyet nem értem még meg, habár rég sejtettem, hogy új eseményekhez új Kossuth kell.
Zavarban, nagy zavarban vagyok én, öreg Lánchíd. Holnap már az következhet, hogy koalíciós mágnás ingyen kocsizhat át rajtam. De viszont tudom, hogy engem egy demokratikus gondolat teremtett, a vámot is szedek, ami nem az én hibám. Kérem a tekintetes szerkesztőséget, hogy van-e jobb, kérem a tekintetes szerkesztőséget, hogy van-e jogom nekem tovább élni. Mert úgy látom, hogy olyan Magyarország van megint, ahol Komp és Ladik elegendő. Olyan Magyarország, ahol urak az urak, ha gazok is. Mielőtt szégyenemben elsüllyednék, fogadják bús üdvözletemet a Lánchíd.
Hát, nagyon hát, különös.
Az énnek a világlátása, meg magyarság képe is benne van, de hát ha valaki a mai viszonyokra való áthallást sejt a szövegben, az jó, ha tudja, hogy több mint 100 éve írta Ady Endre. No hát, talán ennyit a Lánchídról, és akkor kis zenével még térjünk vissza 1984-ben a Carnegie Hallba, ahol többek által a korszak legalábbis legnagyobb karmesterének tartott Sergiu Celibidache, a Tolvajszarka Rossini mű operájának a nyitányát vezényelte.
A megújulás, Szentlélek meg...
Sergiu Celibidache, ja, azt is mondják róla, hogy nem annyira tartotta magát az ilyen tempójelzésekhez, hanem arra volt tekintettel, hogy hol hangzik el az a zenemű, mert minden tér kicsit más méretű, tehát más idő alatt jut el a hallgatókhoz, és hogy valahogy ehhez is igazította az előadásnak a tempóját, úgyhogy nagyon arra törekedett, hogy valamiképpen aki ott ül, az hát valami ilyen spirituális hatást, vagy katarzist éljen át, úgyhogy hát ezzel idéztük meg őt, ezt a hosszú fehérhajú román karmestert. Na de hát még van egy pár percünk, hogy egy kicsit a Mária Rádióról is beszélgessünk, vagy arról, hogy itten a nyár végén hogy is állunk.
Sok önkéntes jelentkezett, Milán atya?
Hát darabszámot nem tudok mondani, ugye hál' Istennek aztán elkezdtünk mindenféle csatornán toborzást, úgyhogy vannak jelentkezők. Nyilván van, aki aztán némi ismerkedés után azt látja, hogy hát nem ezt a lovat akarta. Jó. Nyilván van, aki hát keresi egyenlőre, hogy miben venne részt szívesen, vagy hát egyfajta ilyen betanulási fázisban van, ez is nagyon fontos. De hát van, aki meg már, hál' Istennek, különböző területeket is említhetünk, recepciótól kezdve a technikai tevékenységen át a riporteri műsorkészítő tevékenységig már beszállt a munkánkba itt az utóbbi hónapokban. Tehát ugye itten a járványhelyzet kicsit megtizedelte az önkénteseinket, vagy van, aki nem tudott átállni erre az online távolról való munkavégzésre. Úgyhogy hát továbbra is azért nagyon várunk jelentkezőket.
És a magam részéről pedig bátorítani szeretnék mindenkit, egy nagyon különös hely a Mária Rádió. Az a közösség, amiben az ember így belecseppen az önkéntes munkája során, és a feladatok is. Sokszínű, sokrétű, szerintem mindenki megtalálja azt a helyet, ahol a rádión belül jól érzi magát, és úgy érzi, hogy kibontakozhat. Most nem csak nem konkrétan egy önmegvalósítási szakaszra gondolok, mert azért az önkéntesek nagy része nyugdíjas korú, természetesen van sok-sok fiatal is, de az az igazság, hogy amikor én elkezdtem a Mária Rádióban önkénteskedni, akkor nagyon bátortalanul tettem. Nem mondom azt, hogy ma már én vagyok a legbátrabb önkéntes, de az biztos, hogy nagyon sokat segítettek a kollégák, hogy ez a kezdeti félelem idézőjelbe, az attól való félelem, hogy az ember nem a szakmájában dolgozik, az elmúljon, feloldódjon, és én itt a rádióban ezt a dolgot a bizalom segítségével tudtam legyőzni és kiküszöbölni, és ez egy csodálatos dolog, hogy az ember idejön, és megtapasztalja azt, hogy feltétel nélkül bíznak benne. És ez nagyon nagy dolog a mai világban. Úgyhogy én sokaknak kívánom, hogy ezt az élményt éljék át.
Igen, most ugye vannak azért területek, amire most koncentrálunk. Egyrészt mindig várunk új munkatársakat, akár a riportkészítésre, műsorkészítésre. Itt ugye az egyéni ötletekre is nagyon alapoznánk valóban nagy bizalommal, mert nyilvánvalóan a műsorainkban is kellenének új elemek, van, amikor már csak ismétlünk műsorokat, olyan idősáv, tehát jó lenne oda is új műsor ötleteket is behozni, illetve természetesen itten a műsor közvetítésben, tehát ennek a technikai pultnak a kezelésében is akár érdeklődő fiatalokra nagyon számítanánk. De nyilván egy nagyon sajátos terület az imádság. Úgyhogy arra is nagyon szeretnénk, hogyha az élő lenne, minél többen bekapcsolódnának, úgyhogy ugye ebben az irányban az, hogy a déli, jellemzően a déli zsolozsmára imacsoportok jönnek be, vagy rózsafüzérre, azt hál' Istennek az elmúlt hónapokban sikerült visszaépíteni itten a járvány után. Azzal is próbálkozunk most egyelőre csak csütörtöki délutáni időszakban, hogy a délutáni rózsafüzért úgy szervezzük meg, hogy egy valaki bejön ide a stúdióba, és az előimádkozó feladatát ellátja, és hogy minden egyes tizedre egy hallgató telefonál be, vagy hát aki előre bejelentkezik, azt mi felhívjuk, és akkor ő válaszol az előimádkozónak, és akkor ilyen formában egy alkalommal, hát 1+5 kedves hallgató imádkozzál el a rózsafüzért, és akkor ez viszont minden csütörtökön hát más és más közreműködőkből állhat, illetve hát ahhoz, hogy ez működni tudjon, ahhoz természetesen olyan technikus is kell, aki ennek a közvetítését vállalja, tehát egyrészt húzogatja itt ezeket a gombokat a keverőpulton, másrészt meg hát felhívja telefonon és bekapcsolja adásba azokat, akik erre előre bejelentkeznek. Úgyhogy hát ezt a tevékenységünket, vagy ezt a formát is bővítenénk, ha nyilván azt tapasztaljuk, hogy erre van a hallgatók részéről érdeklődés, és hát sokan jelentkeznek, hogy ebben szívesen részt vennének. Úgyhogy létezik az az e-mail cím, hogy info@mariaradio.hu, úgyhogy mindenkinek a jelentkezését ezen várjuk, illetve természetesen a Gogol utcai szerkesztőségnek a recepcióján személyesen vagy telefonon is lehet jelentkezni. Szóval ez egyik terület, amit nagyon szeretnénk fejleszteni itten a közeljövőben, meg hát ezzel is foglalkozunk.
És ez egy lelki támaszt is ad az embernek, hogyha ilyesmiben részt vehet, mert új társakra talál, és megtapasztalja az ima erejét.
Hát igen, meg azért a Mária Rádió működésének is ez egyik alapja, pillére, úgyhogy hát ebből a szempontból is nagyon fontos. Ugye az általában abban bízunk, hogy aki úgy hallgatja a rádiót, Mária Rádiót, az előbb-utóbb azért a bevonódásnak valamilyen folyamatán átmegy. Tehát egy idő után talán lesznek kedvenc műsorai, ezeket akár ajánlja másoknak is, hogy beszélget ezekről, és akkor egy idő után hát talán arra is kedvet érez, hogy valamit ő is hozzátegyen a rádió működéséhez, tehát akár még betelefonáljon egy műsorba, vagy adományozzon, vagy hát esetleg valami szolgálatot vállaljon. Úgyhogy a másik, amire nagyon törekszünk, hogy ugye az ország, Magyarország az áll 3000 valahány száz településből, mondjuk 3200 településből, ami persze Budapesten egy-egy kerület is akkora, mint egy megyeszékhely, tehát nem egy kis falu ebből a szempontból nem mérhető össze egy nagyvárossal. Tehát, hogyha mondjuk egy kis település nézünk, akkor is nagyon fontos lenne az, hogy ott a Mária Rádiónak legyen valami helyi keze, szeme, füle, ami ott meghallgatja az embereket, vagy kapcsolatokat épít. Tehát az nagyon fontos lenne, hogyha egy Mária Rádió mondjuk nem is szól egy adott településen, mert csak az interneten érhető el, nagyon fontos lenne az, hogy valaki vegye föl velünk a kapcsolatot, hogy akkor ő itt helyben, ő képviseli a Mária Rádiót, hogy ő lesz a Mária Rádió arca, szeme, füle. Na most miért lenne ez fontos? Azért, mert nagyon szeretik a hallgatóink azt, amikor valakiről egy portrét adunk, valaki tanúságot tesz a hitéről, vagy az életútján keresztül be tudja mutatni azt, hogy ő hogyan találta meg a hitnek az útját. Na most valószínűleg rengeteg ilyen érték az van, létezik, azok is, amikre még esetleg senki nem figyelt föl. Most ezeket az embereket csak úgy fogjuk megtalálni, hogyha valaki egy adott kis településen akár, az felkutat 2-3 ilyen embert, és ezeket valahogy velünk kapcsolatba hozza. Akár úgy, hogy ő maga elkészít vele egy beszélgetést, akár csak annyit, hogyha ezt még nem akar ilyet, vagy nem érzi magát erre felkészültnek, majd idővel reméljük igen, hogy egyszerűen megírja nekünk, hogy hát ezzel a személlyel vegyük fel a kapcsolatot. Tehát, hogy nagyon kellene az, hogy nyilván nagy településekről sokan, de egy kis településen is legalább egy ember legyen, aki ott ezeket a helyi értékeket velünk összeköti, illetve aki esetleg azt is vállalja, hogy hát valamiképpen viszi a Mária Rádiónak az üzenetét, például a magazint, megkérdez embereket, hogy hát nem olvasná el szívesen, megmutat nekik egy-két példányt. És hát azt mondja neki, hogy hát kaphatsz te is ilyet, hát megadod a címedet, és küldjük. Vagy hát bevon embereket, hát tudja azt, hogy vannak emberek, akik esetleg összejárnak imádkozni. Milyen szép lenne az, akár egy kis településről, hogy akkor ezek az emberek úgy, ahogy van, ide írnak nekünk, vagy telefonálnak, és egy ilyen délutáni rózsafüzért, akkor ők fognak elimádkozni. Egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik, egy-egy tizedre bekapcsolódik. És akkor bemondjuk, hogy hát ez erről a településről ez a kis csoport, akik hát amúgy is rendszeresen együtt imádkoznak. Szóval persze nyilván nagyon jó lenne, hogyha minden helyen lenne nekünk ilyen ott lévő szemünk, kezünk, fülünk, és hát utána persze, hogyha ő megszólít embereket, és ebből valami kis helyi ilyen akciócsoport ki tud alakulni, hát ők akkor még hatékonyabban tudnánk dolgozni, de hát az első lépés az lenne, hogy aki szívesen segíteni ott helyben a mi munkánkat, meg összekötne bennünket az emberekkel, hát örülnénk, ha bejelentkezne nálunk info@mariaradio.hu e-mail címen, és hát ilyen módon elkezdenénk a közös munkát.
Hogy együtt lehessünk az imádságban.
Is, meg a Mária Rádió eljuthatna az emberekhez. Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, lejárt a műsoridőnk, még a mi rádiónk híreivel mindjárt visszajövünk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.